azt azért mindenképp szerintem fontos látni, hogy ennek az óriási esésnek, mert az eladásoknak a jelentős része az új beszállóktól jött. Tehát, hogy a sajnos, hál' Istennek nem tudom, ők kvázi őket most keresztelte fel a kriptopiac, sajnos vérben.
Elképesztő mozgásokat láttunk az elmúlt napokban a kriptovaluták piacán. A múlt heti órási zuhanást komoly felpattanás követte, miközben számos fontos piaci esemény is történt, amelyeket a mai podcastben fogunk jobban kibontani. Sziasztok, én Kövesi Károly vagyok, a portfólió elemzője, és itt van ma velünk Mogyorosi Attila, a CoinCash.eu társalapítója és ügyvezető igazgatója. Szia Attila, üdvözöllek a mai podcastben!
Szia Karesz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük a legelején, ugye Elon Musk rendszeresen posztol a kriptovalutákról, és azt is határozottan ki lehet jelenteni, hogy ezek a kiírások azért rendszerint meg is mozgatják a piacot. Az egyik ilyen bejelentés az volt, hogy a Tesla mégsem fogadja el a bitcoint, mivel a házat működése nagyon energiaigényes. Ezek után Musk kiírt a Twitterre, hogy egyeztet észak-amerikai bitcoin bányászokkal a megújuló energia nagyobb mértékű használatáról a bányászatban, és ennek az egész folyamatnak a transzparensebb tételéről. Szerinted ebben a nagy zajból, amit Elon Musk körül zajlik, ebben mire érdemes figyelni?
Hát igen, Elon Musk, ahogy látszik, meghatározó, hogy kulcsfigurája kezd lenni a 2021-es kriptovaluta piacnak. Hát ugye Elon Musk első bejelentéséhez köthetjük a drámai esések megkezdését, vagy ugye az ő bejelentése volt az, ami hogy a Tesla nem fogad el fizetőeszközként bitcoint, ami megindította azt a zuhanást, ami aztán múlt hét szerdán egészen drámai mértékeket öltött, és aztán vasárnap is folytatódott. Nagyon őszintén én már akkor se igazán értettem, mert hogy az, hogy egyetlen cég nem fogad el a bitcoinban való fizetést, ez nyilván önmagában nem indokolt egy akkora esést, mint ami az adott napon történt. Szerintem azt hiszem aznap estünk vagy 10-12%-ot, hiszen van 20-valahány ezer olyan kis vagy nagy vállalkozás, aki elfogad bitcoint, mint fizetőeszköz, de nagyon őszintén szerintem a bitcoin vagy a kriptovaluták fizetőeszközként való elterjedése nem ilyen vagy ezekhez hasonló bejelentésen múlik. Hiszen persze nagyon fontos, tehát hogy ennek presztízs vagy PR értéke van, hogy lehet venni Teslát a bitcoinból, de valójában szerintem a fizetőeszközként való elterjedést azt valójában a PayPal bejelentése az, ami igazán mozgatja. Tehát, hogy az elmúlt 10 pár évben 20 pár ezer bitcoin elfogadóhely, vagy kriptovaluta elfogadóhely lett a világon, legalábbis a legnagyobb listázó oldalon ezt a számot találtam. A PayPal pedig 29 millió, azaz 29 millió kereskedőnél tudja, vagy igazából mondhatjuk múlt időben kapcsolta fel a kriptovalutával való fizetést. Tehát, hogy ez most 29 millió és egy, vagy 29 millió és mínusz egy, én azt gondolom, hogy szerintem ez nem egy stratégiai kérdés. A stratégiai kérdés az az, hogy a PayPal-os bitcoinos fizetést, vagy a PayPal-os egyéb kriptovalutás fizetést hányan fogják használni.
Igen, de azért nem véletlenül emelkedett a bitcoin árfolyama a Tesla bejelentését, azzal kapcsolatos bejelentését követően, hogy elfogadják a bitcoint fizetőeszközként, mert azért a piacnak a várakozása az volt, hogy legalábbis valószínűleg az volt, hogy a Tesla mint egy zászlós hajóként törheti az adat, és akkor mások is folytathatják ezt a gyakorlatot. A bitcoin, mint fizetőeszközzel kapcsolatban hogyan változott ez a narratíva?
Én továbbra is tartom, hogy az emelkedés szerintem nem az indukálta leginkább, hogy Teslát lehet-e venni bitcoinért, vagy nem, hanem az, hogy a Tesla belenyúlt a zsebébe, és 1500 millió dollár értékben vásárolt bitcoin. Tehát, hogy szerintem én legalábbis nagyon remélem, hogy a piac ennek örült, és nem annak a 12 darab Teslának, amit valószínűleg bitcoinba fizettek volna ki. Nyilván ez egy, tehát hogy ez is, ahogy mondtam, tehát borzasztóan egy hírértéke van, vagy egy voksot Tesla emellett, hogy fizetőeszközként is használjuk, de én továbbra is tartom azt az állításomat, hogy most itt különösen a bitcoinra gondolok, hogy ez nem feltétlenül a jövő fizetőeszköze. Az, hogy ez a jövő digitális aranya, vagy a jövő értéktároló eszköze, amellett már sokkal inkább abban már sokkal inkább látom a perspektívát, mint abban, hogy ezzel fogunk vásárolni Teslát és vagy kávét az üzletekben. Tehát szerintem itt nem a fizetőeszközként történő használatom van a hangsúly, hanem a befektetési eszközként történő használatom van a hangsúly. És őszintén szerintem az esés sem annak volt szólt, hogy úristen, nem tudom, nem fognak 10-20 bitcoint elkölteni a Teslára az emberek, hanem annak szólt, hogy úristen, mi van, hogyha közben Elon Musknak nem csak a fizetőeszközként történő elfogadással vannak bajai, hanem kihátra az egész bitcoin közül, és nagy isten ezt az 1500 millió dollár értékű bitcoint a nyakunkba önti, vagy az egész piacra ráönti. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt a mögöttes értékek és a mögöttes tartalmak sokat számítanak. Nem véletlenül volt az, hogy szerintem talán 24 órán belül a bejelentése után Elon Musk is szintén egy publikus tweetben tisztázta, hogy nem, annak ellenére, hogy fizetőeszközként nem fogadják el, egyetlen darab bitcoin sem adott el a cég az elmúlt időszakban, és nem is tervezi, mert hogy tovább és szentül vissza kriptovaluták jövőjében, mind befektetési eszköz, nem mind fizetőeszköz. Így egyébként egy pár nappal később, hogy ugye Michael Saylor által vezetve meg volt az észak-amerikai bitcoin bányászokkal zárt ajtók mögött történt meeting, azért körvonalazódik egy-két teória. Tehát ahogy korábban beszéltük telefonon is, én azt gondolom, hogy Elon Musk a világ leggazdagabb embere. Nem gondolom, hogy ez egyértelműen azt jelenti, hogy Elon Musk a világ legokosabb embere is, de azt viszont mindenképp gondolom, hogy ha Elon Musk leteszi a voksát a bitcoin mellett, akkor azért ott, ha nem is ő személy szerint, de a szakértői csapata utána néz, hogy ez mi, hogy zajlik ennek a bányászata. Tehát számomra már a bejelentéskor is nagyon-nagyon furcsa volt az, hogy Elon Musk 4-5 héttel később rájön, hogy a bitcoint nagyon környezetszennyezően bányásszák. Nagyon őszintén nem igazán értettem, hogy ez hova tart ki, vagy ez mire fut ki, de hogy az Elon Musknak nem egy friss felfedezése volt, hogy szenet is használnak a bitcoin bányászathoz, ebben egészen biztos vagyok. Ha most Elon Musk valójában igazából ugye egy energiabizniszben van legalábbis, a Tesla ugye... A Tesla ugye nem csak a gépjárművekre fókuszál, hanem a megújuló energiára is. Őszintén ezek után, a bejelentés után, hogy Elon Musk vázi kézbe vette a bitcoin bányászat zöldebbé tételét, nem lennék meglepődve, hogyha nem sokára a következő hónapokban, egy-két évben a Tesla vagy más Elon Muskhoz kötődő cég megjelenne valami olyan szolgáltatással, termékkel, ami mondjuk, nem tudom, a bitcoin vagy a kriptovaluta bányászat zöldebbé tételéért aktívan hozzájárul. Nem tudom, csak találgatok, de hogy nekem minden esetre nagyon-nagyon fura volt ez a bejelentés, hiszen ez egy nagyon jól tudott tény volt, szerintem Elon Musk által is, hogy a bitcoin bányászatnak egy része a kőszénnel történik.
Az ESG nyilván a befektetéseknél is egyre inkább fontosabb szempont, és a bitcoinnél is azért előkerül, vagy a kriptovalutáknál általánosságban. Ugye erre az egyik megoldás az, hogy a konszenzus mechanizmust azt proof of work, proof of stake-re változtassák meg, ami ugye az Ethereum-nál várhatóan a nyáron meg fog történni, viszont a bitcoinnál jelenleg nem látunk ilyen irányú fejlesztést. Hogyan lehetne mégis környezetbarátabbá tenni a bitcoin hálózatot, illetve a bitcoin bányászatot?
Hát igazából itt Elon Musk bejelentése után én is beletúrtam abba, hogy pontosan mennyire is környezetszennyező, vagy nem környezetszennyező a bitcoin bányászata. Az a baj, hogy Isten igazából nem transzparensek az adatok, tehát nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mennyi energiát és mennyire környezetszennyező típusból fogyaszt a bitcoin bányászat, mármint hogy vannak nagyon jó, meg nagyon közeli becsléseink, de igazából ugye nem tudjuk megmondani pontosan az energiamixét a bitcoin bányászgépek felhasználásának. A legkonzervatívabb becslés is azt mondja egyébként, azt szerintem fontos tudni, hogy 39% minimum megújuló energiából van. Az optimisták becslések azt mondják most jelen pillanatban, tehát a mai napon, hogy a 60%-a a bitcoin bányászatnak megújuló energiából kerül fedezésre. Az igazság valószínűleg valahol a kettő között van, tehát szerintem számolhatunk mondjuk durván egy ilyen 50%-os megújuló energia felhasználásra. Őszintén szerintem ez számomra az én várakozásaimnál, vagy legalábbis, hogy a hírekből lejött, ez mindenképp egy jobb mix. Azt gondolom, hogy a bitcoin energia felhasználását zöldebbé tenni, az szerintem mindenképp egy jó cél, vagy egy jó törekvés, tehát most már azért egy kis közepes ország éves energiafelhasználását tényleg elhasználjuk arra, hogy bitcoin bányásszunk. Nyilván pont ilyen fun fact, hogy az amerikaiak a karácsonyi világításra több energiát használnak, mint egy kis közepes ország éves energiafelhasználása, tehát hogy sok energiapazarló tevékenységünk van még az emberiségben, nem feltétlenül csak a bitcoin bányászat az, de ettől függetlenül szerintem tényleg ez egy jó irány, vagy egy jó cél, hogy a bitcoin bányászat mindenképp legyen zöldebb.
Ugye, hogyha haladunk kronológiai sorrendben tovább, akkor a másik fontos esemény az volt, hogy Kína tovább szigorította a kriptovalutákat érintő tiltásokat, pontosabban a 2013-as és 17-es szigorítást egészítették ki konkretizált pontokkal, de a lényeg, hogy egyértelműen az látszik, hogy Kína melyik irányba halad, és mégiscsak a világ másik lenne jobb gazdaságáról beszélünk, ahol a lakosságnak óriási vagyona van kriptovalutákban, illetve ugye a bitcoin bányászati kapacitásoknak a nagy része is Kínában található. Neked mi a véleményed, hogy mekkora hordrej volt ez a bejelentés? Ugye mégiscsak ez volt az, amire konkrétan beszakadt a piac.
Abszolút. Hát az, hogy mi az egy véleményem, aztán kevésbé fontos az, hogy a piac milyen véleményt formált belőle, aztán fontosabb a... Nézd, igazából tehát azt látjuk, hogy szerintem az fontos kiemelni, hogy, az új bejelentés az gyakorlatilag a 13-as meg a 17-es tiltásnak a reiterációja. Tehát tulajdonképpen új rendelkezés nincs benne, tovább pontosítja, tovább részletezi azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtását, amit nem szabad nyújtani a kínai pénzügyi szolgáltatóknak. Én azt gondolom, hogy ez kezd kb. Ilyen tradíció lenni, hogy minden bitcoin a bikapiacban vagy bull ciklus közepén Kína betiltja a bitcoint, akkor ugye mindig drámai, mivel a világ második legerősebb gazdasága, és mivel igen, sokan bányásznak Kínában, és sokan is kereskednek Kínában, ezért mindig drámai reakciókat ad rá a piac. Tényleg kezd kicsit ilyen tradíció lenni, hogy a bikapiac közepén Kína betiltja a bitcoint, még Indiát várom esetleg, mert még 17-ben ugye ez volt a másik, hogy meg majd India is betiltja a bitcoint. Ennek ellenére a bitcoin valahogy mindig túléli, aztán utána mindig valahogy magasabb árfolyam szinteken jön ki. Azt szerintem azért nagyon fontos látni, hogy a két legnagyobb kínait, két legtöbb kínait kiszolgáló tőzsdének a központja, a nagyságrendileg egy órányi autóútra van a pártbizottság székházától. Tehát, hogyha Kína olyan Isten igazából tönkre akarná tenni, vagy be akarná zárni ezt a piacot, akkor azért azt szerintem nekük egy viszonylag kisebb effortba kerülne ennél. De az nyilván egyértelmű, és abban egyetértek veled, hogy még a nyugati világ, Amerika-Európa addig egy szabályozott piac, és egy liberalizáció felé tart, illetve hogy a tradicionális pénzügyi rendszerbe hogy tudják beilleszteni ezeket az új fenoménokat, és ugye, ahogy látszik is, nagy befektetési bankok egyre másra adják ki a 100 oldal fölötti tanulmányokat arról, hogy születik egy új eszközosztály, addig Kína nem szeretné, hogy ez gát nélkül terjedjen az országának a lakói között. Semmiképpen sem pozitív, én azt gondolom. Szerintem ez azért a bitcoin gyökeréből fakadt, tehát hogy azért ugye a bitcoinnek az egyik alapmondása, hogy visszaadja az emberek kezébe a pénzügyi szabadságot. Egy olyan országban, egy olyan kultúrában, egy olyan berendezkedésben, mint Kína, ez szerintem biztos, hogy nem a legjobb mondás, hogy visszaadják az embereknek a pénzügyi szabadságot. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy minél erősebb lesz a kripto ökoszisztéma, azon belül a bitcoin vagy más kriptovaluták, én azt gondolom, hogy annál több ilyen kvázi ellenállást fogunk látni, kifejteni az irányába, egészen addig, amíg a folyamat annyira megállíthatatlanná nem válik, hogy ezek az országok is kvázi idézőjelben beadják a derekukat, vagy szabad hozzáférést engednek. Szerintem kicsit ez hasonló az internet megállításához, tehát ugye ott is született egy nagy tűzfal, aztán azon belül valahogy mégiscsak elfogadtuk ezt az egészet, és aztán Kína is kialakította azokat a módszereket, hogy hogyan szabályozza a nagy tűzfalon belül történő internetes aktivitást.
Igen, és azért láttuk, hogy annak ellenére, hogy tehát a vélemény ellenére azért brutális zuhanást láttunk. Tehát, hogy jelenleg, vagy nem is tudom, hogy pontosan most hol áll a bitcoin, de kb. Lefeleződött az árfolyam a korábbi csúcshoz képest, tehát azért a piac igenis lereagált a kínai bejelentést, viszont szerinted ez a szigorítás önmagában elég volt hozzá, hogy ekkora zuhanás jöjjön, vagy más faktorok is szerepet játszottak ebben a nagy esésben?
Nem, hát itt pont ezért mondtam, hogy igazából lényegtelen, hogy mi az én véleményem, vagy az a lényeg, hogy a piac mit mond, a piac azt mondja, hogy úristen, óriási pánik van. Én azt gondolom, hogy azért aki több éve figyel a bármilyen volatilis piacot, legyen szó forexről, részvényről, vagy akár kriptóról, azt tudja, hogy általában egy eseményhez szoktuk kötni egy adott piaci összeomlást vagy beszakadást, de valójában szinte soha nem egyetlen egy eseménynek köszönhető ez, hanem hanem több esemény együttállásának. Azért látszott, hogy óriási emelkedtek a kriptovaluták. Én azt gondolom, hogy több csúcspontot jelző jel is volt. Például kutyás mémcoinok 700-szorozzák az értéküket egy pár tweet hatására, és teljesen hozzá nem értő emberek, nem tudom, pár száz dollárból millió dolláros vagyonokat tudnak összehozni pár hét alatt. Tehát, hogy ezek azért azt gondolom, hogy ezek mindig egyfajta olyan őrületre vagy eufóriára utaló erős jelek, amelyek egy piacról kifulladását jelzik. Őszintén én azt gondolom, hogy ez a szakasza a kriptorallinak, vagy a 20 végi 21-es kriptorallinak már látszott, hogy kifullad. A bitcoin is már ugye a csúcsok már egyre alacsonyabbak voltak, tehát így 62 ezer után már csak 65 ezer volt a következő csúcs, utána a következő nekifutásra ugye már a 60 ezeret se bírta kivinni, tehát látszott, hogy kifullad a rali, igazából kellett valami, ami megindítja a szakadást, egy Elon Musk tweet-tel kezdtük, volt ugye egy negatív szentiment, arra bejött egy Kína bezárja a bitcoin típusú, klasszikus a piacra frászt hozó bejelentés, tehát én azt gondolom, hogy itt egy kifulladt rallit 2-3 jól irányzott hírre bejelentéssel gyakorlatilag egy óriási pánikba lehetett átfordítani.
Igen, és hogy már feszegettük a bitcoinnak a grafikonját, hogyha most ránézzünk, akkor, és tudjuk, hogy továbbá is a piac, tehát a kriptopiac proxiának számít, hogy a bitcoin szakad, akkor azért mindent visz magával. És hogyha ránézzük most a bitcoinnek a grafikonjára, akkor elég csúnyán néz ki. Egyesek szerint a nagy zuhanás előtt is már a pikapici ciklusnak a kétharmadánál lehetünk. Visszatekintve az elmúlt hetek eseményére, és azt nézve, hogy sorra estek el a fontos technikai szintek, te mit gondolsz, hogy álltunk a piaci ciklus tekintve? Ez volt a vége?
Hát ez egy nagyon nagy kérdés, ugye. Most is én azt gondolom, hogy minden volatilis piacon most is a három irányunk van, föl, le vagy oldalazás. A borzasztóan megosztottak egyébként a kriptovaluta elemzők, hogy merre megyünk innen. Én azt gondolom, hogy azért arra számítani innen, hogy pár héten belül vagy pár napon belül újabb csúcsokat látunk, és újra 65 ezer fölötti árfolyamon kereskedik a bitcoint, azért én azt gondolom, hogy ez mindenképp, erre nagyobb tétekkel fogadni, azért óva intenék mindenkit. Tehát én azt gondolom, hogy talán ez a legkevésbé valószínű. Azt is látni, hogy 30 ezer környékén azért óriási ellenállás volt, tehát például tegnap vasárnap ugye kereskedték, újra megindult egy szakadás, amikor is ugye a Kína bezárja a bitcoint, hírdömping jegyében ugye a bitcoin bányászok is előkerültek, vagy a kínai bitcoin bányászoknak a jövője is bizonyos szempontból kérdésessé vált, hogy fogják tudni megoldani az életüket, vagy milyen rendelkezésekkel kell szembenézniük. A közeljövőben akkor ugye megint megindult az árfolyam 30 ezer felé, de ott ilyen 30.100 környékén nagyon erősen pattant, és gyakorlatilag ugye a tegnapi nap folyamán minden emelkedett. A bitcoin 12% pluszban zárt, az altcoinok 20-100% közötti árfolyam emelkedést produkáltak, de igen, még így is szinte minden kriptovaluta jóval a pár héttel ezelőtti csúcsa alatt kereskedik. Én azt látom, hogy a második legkevésbé valószínűleg én azt tartom, hogy ezt a 30 ezeres szintet kivisszük, és akkor indul aztán őrültesés, és megsállunk nulláig vagy mínuszig. Én azt gondolom, hogy ez is kevésbé valószínűtlen. Én leginkább arra számítanék, hogy egy pár hétig tartó konszolidáció fog kialakulni. Tehát jól látszik, hogy a sávunk az itt 28.800 és nem tudom, mi volt a februári emelkedés zárója, 42.000, igen, és a zárója 40.500, tehát én azt gondolnám, hogy itt ez a durván 30 és 40 ezeres sávban meg fog indulni egy konszolidáció. Ha a bitcoin ki tud törni érdemben a 40 ezer fölé, akkor én azt gondolom, hogy ott akkor egy 40 és 50 ezer közötti sávot ki tud alakítani magának, ami mindenképp egy pozitív jel. Ha viszont forgalommal kiviszi, és alatt az ár ennek a kvázi 30 ezres alsó sávhatárnak, akkor viszont szerintem a kriptotraderek egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú szabadságra el fognak tudni menni, mert onnan lefelé nagyon kevés minden van, ami megfogja. Tehát akkor viszont egyértelműen eldőlt, hogy ez a bika piac. Ugye azt tudni kell, hogy a korábbi bika piacokat elemezve a 2013-as bika piac közepén pont volt egy ugyanilyen törés, amikor bőven 50% fölött esett a bitcoin értéke. Hónapokig tartó konszolidáció volt, és utána jött egy egészen elképesztő, minden addig itt nem látott rally. Nagyon sokan egyébként már az előtti beszakadás előtt is azt mondták, hogy ez a bika piac nem a 2017-es bika piac ismétlése, vagy ahhoz hasonló mintákat mutat, hanem sokkal inkább a 2013-ast. Hogyha itt mondjuk egy nyáron tartó konszolidáció után kora ősszel egy újabb óriási rallit látunk, akkor könnyen lehet, hogy nekik lesz igazuk.
Igen, és korábban említetted a tapasztalatlan és fiatal befektetőket. Nekem van egy barátom, aki kb. 55 ezer dollárnál vett bitcoint, és 3500 dollár ethereumot, és mind a két poziba benne ragadt a nagy szakadás folyamán, de biztos vagyok benne, hogy ez más is van így, ahogy te is említetted. De mit találsz azoknak a befektetőknek, akik megígérték magukat az elmúlt hetekben, és mondjuk hasonlóan poziban ragadtak?
Hát azt tanácsolom nekik, amit mindenkinek szoktunk tanácsolni a minden ügyfelünknek, akikkel először találkozunk, és az első kriptovalutáit vásárolja, hogy ez egy rendkívül volatilis befektetési eszköz. Az elmúlt évtizedben toronymagasan ez volt a legjobb befektetés. Én szinte biztos vagyok benne, hogy a következő években is ez más eszközosztályokat felülmúló befektetési forma lesz, viszont nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy mennyi pénzt és milyen időtávra fektetünk be. Időtávra mi mindig 3-5, de inkább 5-10 évet szoktunk javasolni, mert azt gondolom, hogy ezen az időtávon ez az eszközosztály kiválóan fog teljesíteni. Még az 55 ezeres beszálló is, azt gondolom, hogy hozhat szép hasznokat. A másik pedig az, hogy amire mindig felszoktuk hívni mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell arra, tehát hogy a portfólióban mekkora részt allokálunk ebbe az eszközállományba, pont a volatilitása miatt. Úgyhogy, ha valaki jól méri fel a rizikóit, akkor én azt gondolom, hogy mindenképp ez egy olyan eszközosztály, amiben hosszú távon érdemes fektetni, rövid távon nem. Ha túlélte a szerdai és a vasárnapi óriás esést, akkor én azt gondolom, hogy most már a legjobb döntés az, hogyha ezeket a befektetéseit félreteszi, és 3-5 év múlva rá először. Szerintem veszteséget ilyen árfolyamokon lerealizálni, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb ötlet. Remélem, hogy a barátod is hosszú távra vette. Azt azért mindenképp szerintem fontos látni, hogy ennek az óriási esésnek benne az eladásoknak a jelentős része az új beszállóktól jött. Tehát, hogy sajnos, hál' Istennek nem tudom, ők kvázi őket most keresztelte fel a kriptopiac sajnos vérben, tehát hogy akik az elmúlt hónapokat vásárolták végig, ugye azoknak abban a paradicsomi állapotban lehetett része, hogy majdnem minden reggel, amikor felkeltek és ránéztek a befektetésükre, akkor az mindig többet ért. Volt, hogy akár 5-10-20%-kal is egyetlen nap után. Nyilván a fák nem lőnek az égig, tehát hogy ezek a típusú befektetéseknek megvan az árnyoldala is, például az, hogy pár napon belül itt akár 50-70%-os mínuszokat is lehet realizálni. Azért az látszott, hogy ezeknek a drámai eséseknek az egyik jelentős részét az okozta, hogy olyan elképesztő magaslatokba ment a tőkeáttételes ügyleteknek az úgynevezett open interestje, amit eddig soha nem láttunk, tehát ilyen 40-45 milliárd dollárnyi nyitott pozíció volt a piacon, és hát mondanom sem kell, hogy a kisbefektetők jelentős része óriási long pozíciókban volt, tehát még 55-60-61 néhány ezer dollárról is arra nyitottak többszörös tőkeáttétellel kvázi idézőjebb befogadásokat, vagy future long pozikat, hogy innen még tovább emelkedik a bitcoin. Most ugye ezek a tőkeáttételes pozíciók, ezeket az ember valamivel fedezi, jellemzően stablecoinnal vagy bitcoinnal, amikor az árfolyam beszakad, és nem elég a fedezet, akkor ugye a tőzsdék ezeket kvázi úgynevezett kényszer likvidálás alá veszik, ami azt jelenti, hogy a veszteség elkerülése véget likvidálják a pozíciókat, ami azt jelenti, hogy eladásokat generálnak. Na most ugye minél több ilyen eladás generálódik, annál lejjebb megy az ár, minél lejjebb megy az ár, annál több felfelé vagy longra nyitott pozíció kerül veszélybe. Innentől kezdve eszkalálódik a helyzet, és gyakorlatilag például múlt héten szerdán ezt láthattuk, hogy egyetlen nap alatt 5,5 milliárd dollárnyi long pozíció lett likvidálva, ami azt hiszem a történelemben a második legnagyobb, nézem pontosan, hogy mennyi, 5,4 milliárd dollár értékben 24 óra alatt likvidáltak long pozíciókat. Tehát én azt gondolom, hogy itt volt egy ilyen öngerjesztő folyamat, ahol már az őrült tőkeltételeket kvázi a piac most így, hát nem tudom, kipurgálta vagy kitisztította. A másik oldalon viszont, ami nagyon érdekes tény a szerdai meg a vasárnapi esésről, hogy az intézményi befektetők viszont szép csendben végigvásárolták ezeket az óriási szakadásokat, tehát hogy ők ebben viszont nem a veszélyt, hanem a lehetőséget látták, és például most a legnagyobb intézményi platformunk a kriptovalutákban az egy LMX Digital nevű platform, pont nemrég tegnap előtt adták ki a sajtóközleményt, hogy múlt szerdán életük rekordforgalmát bonyolították, azt hiszem 6,6 vagy 6,8 milliárd dollár értékben, és bár konkrétan nem mondták meg, de egyértelműen a sajtóközleményben, hogy túlnyomó részt vállalati oldalon vásárlók voltak. Ami azt jelenti, hogy míg az egyik oldalon a kis befektetőket kvázi kényszer likvidálta a tőzsdéjük, addig a másik oldalon az intézményi befektetők pedig szép csendben összevásárolták maguknak az olcsó bitcoint. Én azt gondolom, hogy bár most nagyon rosszul néz ki a piac, vagy ez semmiképp sem egy pozitív kép, amit most látunk, összességében hosszú távon ez mindenképp egy nagyon pozitív jel, hogy az intézményi befektetőktől most nem azt láttuk, tudtuk, hogy úristen, a bitcoin lufi kidurrant, és akkor most gyorsan mindent el kell dobni, hanem azt láttuk, hogy ők lehetőségként fogják fel ezt az árfolyam korrekciót, és hosszú távra, ők viszont hosszú távra terveznek, ez egyértelmű.
Igen, és hogyha már így áttértünk az intézményi befektetőkre, ugye Ray Dalio, a világ legnagyobb hedge fundjának az alapítója is bejelentette, hogy tart bitcoint, és inkább a bitcoin preferálja kötvények helyett, emellett pedig a Goldman Sachs, a világ legnagyobb befektetési bankja, és egy nagy elemzést adott ki a kriptovalutákról, nem csak a bitcoinról, Ethereum is van benne, és több másik kriptovaluta is. Szerinted mennyire fontos, hogy már nem az első nagy befektetési bank is foglalkozik a témával, és hogy tényleg a világ legnagyobb hedge fundjának az alapítója is bejelenti, hogy tart bitcoint, és jobbnak tartja, mint a kötvényeket?
Őszintén szerintem ezek a fontos hírek, tehát hogy ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, az, hogy egy cég, még ha a Tesla-ről is van szó, elfogad a bitcoint, igen vagy nem, az mondjuk egy PayPal-os 29 millió kereskedőnél történő felkapcsoláshoz képest, hogyha egymás mellé tesszük, a mérlegben nem számít. Kína tényleg minden bika ciklusban többször betiltja a bitcoint, most 2021-ben is betiltja a bitcoint. Tehát nem mondom, hogy ezek lényegtelen hírek, de azt gondolom, hogy valahol zaj. Amit figyelni kell a zaj mögött, azok pedig a fundamentumok. A fundamentumok pedig a bitcoinnál szerintem egyetlen dologra kell koncentrálni, az pedig a network effect. Bővül-e a felhasználói bázisa, több-e a tárca címe, több-e a beszálló, jönnek-e, áramlanak-e be az emberek a tőzsdékre, itt ugye a kisbefektetőkre gondolok, egyre több nagy befektető teszi le a voksát a bitcoin mellett, mint eszközosztály mellett. Ezek a hírek, ezek azt gondolom, hogy ezek a fundamentumok, amire a 2020-21-es rally épült, ezek szerintem változatlanul nagyon pozitív képet mutatnak. Igen, az árfolyam borzasztó rosszul néz ki most, de azt gondolom, hogy mint minden network effekt, ez egy hosszú távú játék. Tehát, hogy itt is szerintem azt kell figyelni, hogy hosszú távon hiszünk-e abban, hogy egy decentralizált hálózat az internet korában lehet-e értéktároló eszköz. Ha hiszünk benne, akkor az, hogy Ray Dalio ilyen kijelentést tesz, úgyhogy azért én, amennyire emlékszem az elmúlt években, én azért elég sok negatív kommentet és kritikát olvastam tőle meghatározó pénzügyi portálok címoldalain, ahol kvázi a bit hogy szapulta, vagy az értékét kérdőjelezte meg. Én azt gondolom, hogy az ilyen embereket, hogyha kvázi a közösség át tudja konvertálni, és belépnek ők is a kriptoökoszisztémába, én azt gondolom, hogy azok legalább akkora értékkel bírnak, mint nem tudom, amikor a világ leggazdagabb embere leteszi a voksát a bitcoin mellett. Talán nem szólnak akkor át a Twitteren, vagy az árfolyamokban, de hogy a hosszú távú fundamentumok szempontjából ezek borzasztó meghatározó kijelentések. Én azt gondolom, hogy igen, egyértelműen. És hogyha a fundamentumokban hiszünk, és azok töretlenek, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon maga az árfolyam sem lehet igazán kérdéses.
Igen, és záró kérdésként, ugye Goldman feszeget egy sokak által feszegetett témát, ugye az, hogy az Ethereum az túl fogja nőni a Bitcoint, és felsorolnak mindenféle érvet az Ethereum mellett. Szerinted ez tényleg megtörténhet?
A kriptovalutás körökben ezt az eseményt flippeningnek szoktuk hívni. Amikor a flippening realitása menne, akkor sajnos eddig 17-ben is, meg most is igazából egy kriptovaluta bika piac végét láthattuk. Tehát ilyen szempontból a flippening egy kicsit rossz szó, de nem akarok babonásnak tűnni. Szerintem megmondani senki nem tudja, elképzelhetőnek viszont abszolút elképzelhető az, hogy hosszú távon az Ethereum átveszi a Bitcointól a vezető szerepet. Én azt gondolom, hogy igazából a kriptovaluta ökoszisztéma is most ugye még nagyon-nagyon együtt mozog. Én inkább egy olyan jövőt látok, ahol a kriptovaluta ökoszisztéma is ugye most már 2400 milliárd dolláros piaci kapitalizációról esett vissza, talán 1600-1700 milliárd dollárra. Az azért már egy nemzetközi pénzpiaci szinten is látható méretű kosár. Én azt gondolom, hogy ami meg fog történni, az talán a szegmentációja vagy diverzifikációja ennek. Most azért még, ahogy te is mondtad, nagyon egyben mozog az egész. Hogyha a bitcoin esik, akkor az altok még jobban emelkednek. Hogyha a bitcoin rally kezd kifulladni, akkor az altok még raliznak. Aztán, hogyha a bitcoin emelkedik, akkor az altok még jobban raliznak. Tehát, hogy úgy nagyjából van egy ritmusa a piacnak, de ezt a ritmust a bitcoin vezérli. Én azt gondolom, hogy a bitcoin, mint store of value, mint értéktároló eszköz a digitális ökoszisztémában, szerintem kvázi challenge lehetetlen, vagy én legalábbis nem számítok arra, hogy ezt a vezető szerepét elveszíti. Az, hogy mindez azt is fogja jelenteni, hogy ez lesz a legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptovaluta 10 év múlva, azt nem tudom megmondani. Az Ethereum sokkal inkább ezért az úgynevezett Global Settlement Layer címért versenyzik, tehát hogy ő lehetne egy olyan decentralizált kompjúter, amin az elszámolások megtörténnek, és ugye itt jönnek be a képbe az Ethereumra épülő decentralizált pénzügyi alkalmazások, amelyek ezt a lehetőségét használják ki. Az Ethereum meg tudja oldani itt akár a nyári forkkal, akár a Layer 2 fejlesztésekkel az előtte álló kihívásokat, leginkább ugye a tranzakciós sebességet, meg áteresztő képességet, illetve az azért fizetett díjakat, akkor azt gondolom, hogy az Ethereumban óriási a növekedési potenciál, és tényleg ugye itt vannak egészen hajmeresztő 10-20 ezer dolláros Ethereum árfolyam előrejelzések is. Középtávon, középhosszú távon ezek sem tűnnek elérhetetlennek. Innentől kezdve, ahogyha ezeket az árakat eléri az Ethereum, akkor a flippening meg fog történni. Én azt gondolom, hogy inkább itt már eszközkategóriák lesznek, tehát én itt azt gondolom, hogy lesznek felhasználói közösségre szabályozott tokenek, tehát ilyen consumable tokenek lesznek settlement tokenek, lesznek store of value tokenek, és azokon belül fognak kialakulni kategóriák, hogy ki lesz a piacvezető. Nehéz megsatszolni. Én azt gondolom, hogy azért a bitcoinnak mind kvázi ismertségben, mind kvázi marketingben, mind megértésben jelen pillanatban azért meg olyan előnye van az Ethereumhoz képest, ami ha nem is behozhatatlan, de még előnyt mindenképp biztosít neki. Az szerintem mindenképp egy nagyon jó jel, hogy a Goldman már az Ethereumot hozza ki, mint potenciális befektetési célpont. Szerintem ez jelzi azt, hogy az intézményi befektetők, bár ők is ugyanúgy, mint a retail befektetők, a bitcoinon keresztül lépnek az ökoszisztémába, ahogy egyre jobban megismerik, egyre inkább ők is keresni fogják a potenciális, vagy nagyobb potenciálra rendelkező coinokat.
Igen, és egyébként az Ethereum-mal kapcsolatban, akit foglalkoztató téma, az hallgassa meg az egyik korábbi kriptós podcastet, mert abban mélyen belementünk az Ethereum működésébe, a decentralizált alkalmazásokba, stb. Viszont Attila, én még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, nektek pedig köszi, hogy itt voltatok, kövessetek minket SoundCloudon, Spotify-on és Apple Podcast-on. Legközelebb találkozunk, sziasztok!
Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!